Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük fennállva a 24. Zsoltárunknak az első versét. 24. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az Úr bír ez egész földdel. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább éneklésünket, énekeljük a 264. dicséretünket, mind az öt versével, 264. dicséretünket énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen szól hozzánk Istenünk igéje, amint megíratott számunkra az János Evangéliuma 14. fejezetében, 14. fejezet válogatott verseiben. Még a megnevezett helyről Isten igényét felolvasom, hogy gyülekezet helyét elfoglalva. Hallgassa meg! János Evangéliuma 14. fejezetéből így szól hozzánk Istenünk igéje. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő is a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja a parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amen. Isten tegye áldottá közöttünk az ő igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is legyünk, ezért emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hála tett szíve jöttünk most eléd. Hálás a mi szívünk mindannak ellenére, annak a sok nyomorúság is, fájdalom és nehézség ellenére, ami talán életünket nyomja. Hálásak vagyunk mégis neked. Hálások azért, mert olyan sok jóval és adománnyal ellátsz bennünket, olyan ajándékokkal, amelyekkel csak te tudsz minket meglepni, amelyeket nem lehet pénzen megvásárolni. Szerető családdal, társal, gyermekekkel, unokákkal. Ezek a te ajándékaid. És nem csak ebben a világban való anyagi javakkal, társakkal látsz el bennünket, hanem valóban elküldöd azt a mennyei kincset is, amelyet mi Szentléleknek mondunk. A te lelkedet, amely békességet tud ad nekünk adni, amely irányt tud mutatni ebben a világban, amely a te igének értelmére tud bennünket vezetni. Köszönjük, hogy szent lelkedet árasztottad egykor a pünkösdi tanítványokra és az ott lévő sokaságra. És azt ígéred, hogy ma is kiárasztod lelkedet azokra, akik téged keresnek. Így keresünk most téged, így zörgetünk a te ajtódon, hogy árazd ránk a te lelkedet. Árazd ránk, hogy megértsük minden körülmények között a te akaratodat. Hogy megértsük minden helyzetben a te ígédet, azt a mondani valót, amit elkészítettél a mi számunkra. Így kérünk, hogy jöjj most is közénk, munkálkodj lelked által mi bennünk. Hogy valódi ünneplésünk, hogy igazi Isten tiszteletünk, valódi találkozásunk lehessen veled. Szükségünk van rád, a te jelenlétedre. Jöjj, de ne csak ide a közösségbe, hanem a mi szívünkbe is. Szólj hozzánk, nem a mi érdemünkért, hanem mennyei Atyán, Krisztus érdeméért, hallgass meg a mi imádságunkat. Ige hirdetésre készülve énekeljük a kivetített énekünknek az első két versét. Hozzád jövünk, Úr. Kivetített énekünk első két versét énekeljük. Szent igé, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a negyedik Zsoltárban, a negyedik Zsoltár valamennyi versében, eképpen. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat! Könyörülj rajtam, hallgass meg imámat! Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne védkezzetek. Gondolkozzatok el fekvő helyeteken is, csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok is, bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk is, ránk ragyogna orcád világossága, Úrunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ámen. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy Magyarországon minden tizedik ember alvás zavarban szenved. És azt mondják az orvosok, hogy ennek sok összetevője lehet. Lehet, hogy a túlterhelés miatt, lehet, hogy pszichés problémák miatt, vagy az egészségtelen életmód, vagy valami betegség folytán nem tudnak az emberek aludni. És egy időben én is alvás zavarral küzdöttem, elég nehezen tudtam elaludni, és együtt tudok érezni ezekkel az emberekkel. Hogy milyen rossz az, amikor az ember próbálkozik, forgulódik, de állandóan csak az órát nézi, és nem tud elaludni. És ilyenkor az ember különféle technikákat bevet, amit hallomásból hall. Mondják, hogy kezdjük el számolni a báránykákat, Vagy egy másik módszer, hogy az ember elkezd 100-tól visszafele számolni, és előbb-utóbb úgy elfárad, mondják másik emberek, hogy előbb-utóbb elalszik. Hát én próbálkoztam mindegyikkel, de egyik sem vált be. És ilyenkor kétségbe esve az ember már elmegy az orvoshoz, és gyógyszert kér, altatót írnak fel a számára. De tudjuk nagyon jól, hogy az altató sem annyira megoldás, hiszen előbb-utóbb rászokhat az ember, és már végül altató nélkül el sem tud aludni. Hogy hogyan jön ez a téma, hogyan jön ez a gondolat a mai Zsoltárunkhoz? Úgyhogy ez a negyedik Zsoltár egy több ezer évvel ezelőtt élt hívő embernek az esti imádsága. Az a fohász, amelyet valószínűleg mielőtt lefeküdt, elmondott. És ebből a Zsoltárból sok minden kiderül. Kiderül az, hogy ennek a Zsoltárosnak sem volt nagyon szép az élete, hiszen neki is voltak gondjai és bajai. Két fő problémát említ. Az egyik az, hogy az emberek rátámadtak, voltak ellenségei, akik áskálódtak ellene, rosszat mondtak rá, pedig lehet, hogy nem volt semmi okuk. A másik fő gondja ennek a Zsoltárosnak, ami miatt nem jön álom a szemére, az pedig az, hogy aggódik a megélhetése miatt. És a Zsoltárosnak ez a két gondját látva, azt kell, hogy mondjuk, hogy az évezredek alatt nem változott az ember. Ugyanis a mai emberiségnek is talán ez az a két gondja, ez az a két fő problémája, ami miatt gyakran nem jön álom a szemére. Az egyik az, hogy haragosai vannak, hogy vannak olyan emberek, akik igyekeznek tönkretenni az ő életét, igyekeznek keresztbe tenni, és igyekeznek úgy intézni, hogy egy békés pillanata se lehessen. A másik nagy gondja a mai embernek, ami szintén elűzi az álmot a szeméről, az pedig a megélhetésnek a gondja. Állandóan talán bennünk zakatol a kérdés, a mai nap megvolt, de vajon mi lesz holnap? Ki tudom-e fizetni a számlákat? Ki tudom-e fizetni a felvett kölcsönt? Kerül-e mindennapi kenyér a mi asztalunkra? És valóban azt kell, hogy mondjuk, ezek súlyos gondok, nehéz terhek. De mégis a Zsoltáros most bennünket tanítani akar, és figyeljük arra, hogy mire akar bennünket tanítani. Tanuljuk meg a Zsoltárostól azt, hogy hogyan lehet nyugodt éjszakánk, minden gondunk is bajunk ellenére. Lássuk meg, hogy ő hogyan kezelte ezt a két fő problémát, és hogyan tudta a gondok ellenére is nyugodtan is békésen álomra hajtani a fejét. Elsőként a Zsoltáros a harag problémáját említi. És valóban úgy van ez a mi életünkben is, ahogyan az övében. Nekünk is vannak ellenségeink, nekünk is vannak rossz akaróink, vagy egyszerűen a mi életünkben is vannak olyan emberek, akik egyik napon úgy megsértenek bennünket, hogy nem csak azon a napon okoznak fájdalmat, hanem az ő szavuk, az ő cselekedetük tüskeként bennünk marad. És nap mint nap újra felkerül, újra és újra megsebzi a mi szívünket és életünket, és nem tudjuk túltenni magunkat rajta. És egyre csak nő a harag, a dű a szívünkben, és talán már a bosszún is gondolkozunk. Azonban a Zsoltáros most tanít bennünket. Megmutatja, hogy ilyen esetben mit kell cselekednünk. Azt mondja, ha felindultok is, ne védkezzetek, gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Mi ma is szoktuk mondani a hirtelen haragú embereknek, hogy mikor megbántanak, mikor rosszat tesznek, akkor ne egyből szólj, ne egyből cselekedj, hanem inkább számolj el 3-ig, vagy 10-ig. Addig is ugyanis még magában számol, valamennyire lenyugszik. És nem tesz olyat, nem mond olyat, amelyet később esetleg megbánhatna. És itt is azt javasolja az ige, hogy amikor haragra gerjedünk, akkor ne vétkezzünk. Jézus a hegyi beszédben arra tanít bennünket, hogy nem csak az ölés a bűn, hanem már az is bűn, amikor annak a gondolata, hogy egyszerűen csak a harag eluralkodik a szívünkben. Így bennünket itt az ige arra is figyelmeztet, hogyha már a haragnak nem tudtunk ellenállni, hogyha a harag uralma alá vette a szívünket, akkor legalább arra törekedjünk, hogy annak gátat szabjunk, hogy a harag tovább terjedjen. Hogy nem csak a szívünket, hanem gondolatainkat és tetteinket is meghatározza. Ennek próbáljunk gátat szabni. Ne engedjük, hogy a harag irányítsa tetteinket. És ennek egy akadálya lehet a mi életünkben, hogy olyan gyakran cselekszünk hirtelen. Nem gondolkozunk, csak amit kaptunk, azt adunk vissza. Ha rosszat szóltak, mi is rosszat szólunk. Ha ütöttek, akkor mi is ütünk. Azonban azt mondja a Zsoltáros, hogy légy nyugodtan. Ne háromig számolj, ne tízig számolj, ahogy mondani szoktuk, hanem aludj rá egyet. Tűrd el, hogyha gyaláznak, fordulj el inkább, és aludj rá egyet. És a fekvőhelyeden gondolkozz el. Gondolkozz el, hogy min. Hát nem azon, hogy hogyan tudnád megbosszulni, ne azon, hogy milyen bosszút tudnád forralni ellene, ami a legjobban ki tudná fejezni a te dühödet, hanem gondolkozz el azon, hogy az a megjegyzés, amit ért, az a támadás vajon nem volt-e jogos. Mérd meg a te szemedben lévő gerendát, a támadód a szemében lévő szálkával. Vizsgáld meg, hogy mennyire jogos az ő kritikája, hogy mennyire jogos az ő támadása. Tarts egy kis önvizsgálatot. És hogyha ezt megtartottad, akkor gondolkozz el azon is, hogy vajon nekünk nincs-e adósságunk másik emberrel szemben. Hogyha nem is a másik emberrel, akkor Istennel szemben. Mi nem bántottunk még meg soha senkit, és nem bántottuk meg soha Istent. Dehogy nem. Számtalanszor megbántottuk és rosszul cselekedtünk Istennel szemben. Ő mégsem hirtelen felindulásból, ő mégsem haragból cselekedett, hanem ő szeretettel fordult hozzánk. Ő képes volt nekünk mégis megbocsátani, és ez nem egy olcsó kegyelem volt, hiszen egyszülött fiát áldozta értünk. Isten meg tudott nekünk bocsátani, mi nem tudunk a másik embernek megbocsátani. Nap mint nap, minden reggel elmondjuk az Úr imát, és azt imádkozzuk, azt ígérjük Istennek, hogy amint megbocsátott nekünk, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőtnek. Akkor hogy is van ez, csak mondjuk? Hazudunk Istennek? Csak aki kegyelemből él, aki megértette azt, hogy milyen drága áron bocsátott meg nekünk Isten, egyedül csak azt tud megbocsátani a másik embernek. Csak aki rádöbbent arra, hogy mennyire szeret bennünket Isten, azt tudja szeretni még az ellenségét is. Pál apostol az efézusi gyülekezethez írt levélben idézi a Zsoltárosnak ezt a mondatát, de nem csak ezt idézi, hanem az ő gondolatával együtt ki is egészíti. És így hangzik kiegészítve a mondat. Ha felindultok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Arra buzdít bennünket Pál apostol, hogy éjszaka, amikor lefekszünk, akkor mindannyian biztosak vagyunk abban, hogy Isten megbocsátotta nekünk aznapi bűneinket. Hiszen hogyan is ne bocsátanatta volna meg, hiszen ő szeret és kegyelmes Isten. Akkor mi is cselekedjünk hasonlóképpen. Mielőtt álomra hajtanánk a fejünket, mi is bocsássunk meg a másik embernek, ahogyan Isten is megbocsátott nekünk. Már csak azért is, mert nem tudjuk azt, hogy kapunk-e egy reggelt, hogy felvírad-e ránk a holnapi nap, és nem jó haragos szívvel Isten ítélő széke elé állni. A másik gond és probléma, ami nyomja a Zsoltárosnak a szívét, amit még elalvás előtt Isten elé tár, az pedig a megélhetés miatti aggodalom. Talán sokszor elhagyta már a misszánkat is az a sóhaj, az a fohászkodás, amelyet is itt olvashattunk. Bár jó napokat látnánk is, ránk ragyogna orcádnak világossága, Úrunk. Hányszor vágytunk mi is arra, hogy forduljon a mi életünkben az a bizonyos kerék, és a mi életünkben is Isten áldása lehessen, hogy sikeresek legyünk, hogy az üzleteink is, azok a dolgaink, amelyeket végzünk a mindennapi kenyér megszerzéséért, végre sikerrel járjanak. Csak Isten is, mi tudjuk, hogy mennyi álmatlan éjszakát okozhatott a kölcsönök kifizetési miatti félelem. Hányszor és hányszor aggódtunk gyermekeinknek a jövője miatt, a megélhetésük miatt. És hányszor is, hányszor tekintettünk, talán mi is irintkedve, mint a zsoltáros, a többi emberre, akiknek talán jól megy a soruk, akiknek megvan az anyagi javuk, és még gyermekeiknek a megélhetését is tudják biztosítani. Azonban a zsoltáros arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten sokkal nagyobb és sokkal értékesebb javakkal kínál bennünket ellátni. Azt mondja, a nagy gazdagság és rakott bolt nem fő jó, ritkán adja. Így valami énekünk, és hozzáteszi, de a valóságos igaz jót az Úr meg nem tagadja. Isten sokkal nagyobb örömöt készített a mi számunkra is, sokkal nagyobb és boldog ajándékokkal lát el bennünket, mint e világi javakban való gyönyörködés. És mi az, amit Isten kínál a mi számunkra? A biztonságos élet. Sokan zárak tucatjával szerelik fel az ajtójukat, fegyvereket vesznek, harsányabbnál harsányabb riasztókat szerelnek be a házukba, és azt mondják, hogy ez a biztonság. Pedig nem látunk más, mint csak összeeszkábált vasdarabokat, amelyeket megemészhet a rozsda, és amelyeket jól tanult tolvajok könnyen fel tudnak törni. Mások pedig a bankszámlájukat növelik, és hátra dőlnek úgy, mint a bolond gazda, a példázatbeli bolond gazda, és azt mondja, hogy igen, ez a biztonság. Most már van mit a tejbe aprítanom, van pénzem, vagyonom, elég, most már nem kell dolgoznom, most már csak élveznem kell az életet. Azonban ebben a gyorsan változó világban a pillanatilag jó befektetések könnyen becsődölhetnek, és az előbb még sokat ért pénzkupacok egy pillanat alatt értéktelen papír darabokká válhatnak. Akkor feltehetjük a kérdést, hogy mi az igazi biztonság? Mi az a biztonság a mi életünkben, amelyre a zsoltáros is tekintett, és amire, ha mi is rábízzuk az életünket, és amire mi is tekintünk, nyugodtan hajthatjuk álomra a fejünket. Ez a biztonság nem más, mint az a tudat, hogy nekünk gondviselő Istenünk van. Olyan Istenünk, aki számon tartja a mi minden hajszálunkat, aki kirendeli a mindennapi kenyerünket, legyen bármilyen válság, és legyen bármilyen gazdasági nehézség. Ő az, aki gondoskodik a javainkról, a ruházatunkról. Ő az, akinek a keze nem fárad el a bennünket való oltalmazásban. Aki mindig, minden napon ugyanúgy szeret. Aki Istenre bízza magát, annak biztonságban van az élete ebben a bizonytalan világban. És azt ígéri, hogy nem csak ebben a világban, hanem amikor meghalunk, majd a halál árnyékának a völgyéből is képes onnan kiragadni, és megajándékoz bennünket a feltámadással és az örök életnek minden boldogságával. Biztonságra is, állandóságra vágyunk, egy valaki tudja ezt megadni a mi számunkra. Az, aki örökké ugyanaz, aki állandó ebben a világban, és az nem más, mint a mi mennyei atyánk. Ő Jézus Krisztusban tegnap is ma, és mindörökké ugyanaz. Nem fárad el megsegíteni, nem fárad el megbocsátani, nem fárad el szeretni, nem fárad el felemelni. Így hát, kedves testvérek, hogyha alvászavarral küszködünk azért, mert félelmeink vannak. Ha nehezen tudunk elaludni, mert a harag, a tű ott munkálkodik a szívünkben. Ha nem jön álom a szemünkre, azért, mert félünk a jövőtől, félünk a holnaptól, akkor tegyük azt, amit a Zsoltáros tett. Vigyük imádságban Isten elé életünket. És higgyük el, hogy Isten az ő békességét, az ő biztonságát, az ő nyugalmát árasztja ránk. Hiszen már Jézus is megígért a tanítványoknak, hogy szent lelkét küldi, aki olyan békességet ad, amit senki más nem tud ebben a világban. Bízunk tehát ő benne, és imádkozzunk hozzá minden este. Amen. Isten szavára válaszolva énekeljük a 275. dicséretünknek az első versét. 275. dicséretünk első versét énekeljük. Az Úristen az én emlékségem. Te vagy az a kőszikla, amelyre felépítjük a mi életünket, emberi kapcsolatainkat is. Te vagy az, akire a jövőnket is ráalapozzuk. Köszönjük, hogyha a te kezedbe tesszük le dolgainkat, akkor ott biztos helyen vannak. A te kezed soha nem lankad, a te szereteted soha nem fogy el. Köszönjük, hogy te ilyen szerető Istenünk vagy, aki viszont látod bűneinket, de mégsem haraggal fordulsz hozzánk, hanem ma nap mint nap megbocsátasz nekünk. Segíts megértenünk és elfogadnunk ezt a kegyelmet, és segíts nekünk is így fordulnunk embertársainkhoz, hogy amit megígérünk, amit megfogadunk imádságban, azt hogy tudjuk megvalósítani a mindennapi életben. Hogy tudjuk szeretni ellenségeinket, és megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Arra kérünk megváltó úrunk, hogy mivel ebben a világban élünk is, szükségünk van anyagi javakra, te add meg a mindennapi kenyerünket is. Nem csak nekünk, hanem ennek a teremtett világnak, azoknak a népeknek is, akik éheznek, akiknek nincs segítőjük, akik nehezen tudják megkeresni az asztalra valót. Te légy az ő támogatójuk is, te küldj oda embereket, hogy segítségükre lehessenek. Köszönjük, hogy hozzád mindenféle problémával fordulhatunk. Te meghallgatsz bennünket is. Valóban, ahogyan Jézus ígérte, hogyha valamit az ő nevében kérünk, akkor te megcselekszed. Így könyörgünk most beteg testvéreinkért, különösképpen a gyászolókért is könyörgünk. Te adj nekik lelki megerősödést, vigasztalódást. Te adj nekik erőt ezért a gyásznak, a terhének az elhordozására. Arra kérünk, megváltó úrunk, hogy légy magyar népünkkel is, légy ezzel az egész teremtett világgal. Te árazd rájuk szent lelkedet, és te add az ő szívükbe is azt a biztonságot, azt a szeretetet, azt a békességet, amelyet minden ember megérezhet, hogyha Krisztust a szívébe zárja. Így kérünk, hogy áld meg az elkövetkező hetenket is, te irányíts léptünket, gondolatunkat, hogy ne a hirtelen haragunk, ne a hirtelen gondolataink irányítsanak, hanem szent lelked bölcsessége irányítsa minden léptünket, gondolatunkat és szavunkat. Nem a mi érdemünkért, Krisztusunk, hanem a te érdemedért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetést. Fájó szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy ez egy csaja Mihálynét Isten hazaszólította közülünk, és családja már intézi a temetést, Isten adjon vigasztalódást gyászoló családtagoknak és mindannyiunknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy tiszteletes ma délelőtt azért nincs közöttünk, mert Hajdú hadházra kellett mennie, és mint egy vizsga Isten tiszteletre, de a délutáni Isten tiszteleten már ő fog szolgálni, és itt lesz közöttünk. Hirdetem még azt is, a testvéreknek lehet, hogy már többen észrevették, hogy tiszteletesnek a szolgálati kocsiját lecserélték, a zöldet, kis zöld kocsit le kellett adni, és egy nagyobbat adtak a számára. A kocsi az más, de ő ugyanaz maradt benne. Úgyhogy ha látjuk azt a kocsit, akkor ne lepődjünk meg, hogyha ő köszön ki belőle, vagy ő itt. Isten legyen továbbra is gyülekezetünknek is, személyes életünknek is őriző pásztora. Énekeljük a 269. dicséretünket valamennyi versével. 269. dicséretünket énekeljük. Istenre bízom magamat. Magamban nem bízhatom. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket a mi Úrunk elé. És Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.